Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Ámen. Jöjjetek, kérjük Isten áldott szent lelkét, hogy ébreszte fel szívünkben a felelősséget, a tanítványát étel szolgálata és egy gyermek iránt. Énekmondással könyörögjünk egy gyermekért, énekelve a 329. énekünk második versszakát. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadja be a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus követője legyen. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Ámen. Istennek igéjét Ézsaiás könyvéből, annak 43. fejezetének első versszakából hirdetem. Eképpen szól. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves család, kedves testvéreim, ne félj. Könnyű mondani, de az igazság nem ennyire egyszerű, amikor sok félelem vesz körül bennünket. Féltjük a munkánkat, féltjük az életünket, féltjük az értékeinket, és ha szülőkké válunk, akkor már nem csak ezekért aggódunk és félünk, hanem gyermekünkért is. Valljuk be, felnőttként még mi is félünk ebben a világban, mert annyi kiszámíthatatlan dolog érhet bennünket életünk során, amivel egyedül nem tudunk megküzdeni. És ezt még jobban megterhelheti, ha még másokra is figyelnünk kell, mások miatt is nekünk kell aggódnunk. Néha a gyerek megléte is újabb nehézségekkel gazdagítja problémáinkat. Az új jövőjével is számolni kell a szülőnek. Ahogy a gyermek cseperedik, úgy szűnni nem akaró aggodalmak is jönnek, csak jönnek a szülő életében. A félelemnek új típusú világával ismerkedik meg egy családos ember, amikor már nem csak magáért tartozik felelősséggel, hanem mások iránt is. De mi keresztények, akiknek olyan Istenünk van, aki nem csak örömünkből akar részesedni, hanem nehézségeinkből is, kéri tőletek, hogy félelmeiteket bízzátok rá, és most gyermeketeket őszinte szívvel, mert gondja van rátok, és gondja van a ti gyermetekre is, ajánljátok fel Istennek. Ezért Isten most így szól e kicsi gyermekhez és a szülőkhöz. Ne félj! Ne félj, mert megváltottalak. Két legfélelmetesebb emberi örökségből, amit azonnal megkaptál fogantatásodkor. A bűn és a halál örökségét. Ezért én nem sajnáltam érted a legnagyobb árat kifizetni. Egy szülött fiamat adtam, aki érted is meghalt és feltámadott. Neveden hívtalak téged. Személyesen rád is vonatkozik a váltság. Név szerint ismerlek. Számon tartalak. Nem csupán egy elvesző, jelentéktelen szürke pont vagy az embermilliók tengerében. Név szerint, személy szerint számon tartom kicsiny életedet. Nem engedem el a kezedet. Enyém vagy. Se nem vagy gazdátlan, se nem vagy kiszolgáltatott élet, mert én hozzám tartozol. Féltő szeretettel óvlak, enyém vagy, hisz én indítottalak el az örökké valóságból. S én oltalmazzak, s én vezérlek az élet útján, bárhová is menjél e nagy világon. Én ott leszek melletted, jóban, rosszban. A keresztség nem csupán formalitás, ahogy a köztudatba bevésődött, hanem az első olyan pont az ember életében és egy gyermek életében, amikor nyilvánosan Isten kifejezi az ő szeretetét, kegyelmét az egész életére. Ha megengedik a szülők, egy személyes történetet szeretnék elmondani ezzel az igével kapcsolatban. 10 évesen a Betesda kórházba kerültem, ahová mindig járt egy néni, aki Istenről beszélt a beteg gyerekeknek. Köztük nekem is. Mindig kaptunk valami kis ajándékot, és akkor is kaptunk egy igés kártyát, amelyen ez az ige állt. A mellettem fekvő gyerek is kapott egy igés kártyát, de ő, és erre nagyon tisztán emlékszem, azonnal széttépte, és kidobta a kukába. Vele ellentétben valami jobból fogva nem dobtam ki, hanem megőriztem. Pedig akkor még azt se tudtam, mifán terem az egész kereszténység, szimplán csak tetszett, hogy megajándékoztak. Sokáig fel sem fogtam, miről is van szó ezen az igéskártyán. Míg sok évvel később életem egy olyan szakaszán, amikor nem úgy mentek a dolgok, ahogy szerettem volna, és igen elcsüggettem, akkor pakolás közben újból megtaláltam ezt a bizonyos igéskártyát. Valóban egy mennyei békesség borult szívemre, amikor ezeket a szavakat elolvastam. Akkor fogtam fel, hogy Isten erre az alkalomra tartogatta számomra ezt az igét. Nagyon boldog voltam attól, hogy ezt a kis ajándékot, ami akkor nekem semmit sem jelentett, megőriztem, mert azonnal vége lett a csüggedésemnek. És miért hoztam fel ezt a kis történetet? Azért, mert bár a gyermekkerességet valljuk az egyházunkban, de tudjuk, hogy amik itt elhangoznak, arra egy árva szóra sem fog emlékezni a gyermek. Tudjuk, hogy még nem tudja felfogni, amit ma Isten üzen neki. De ti szülők igen. Ti átadhatjátok neki ezt az üzenetet. Élő igéskártyák lehettek életetekkel. Ahogy a kórházban, úgy akkor én sem tudtam felfogni, mit üzen számomra ez az ige. De szerencsémre Isten újból a szemem elé helyezte. Levente számára ti lehettek ez az eszköz Isten kezében. Amikor ő is elcsüggedne az életben, vagy szomorú lenne, akkor megvallhatjátok, hogy milyen Isten is az ő Istene. De ahhoz nektek is úgy kell tekintenetek erre az igére, mint akik épp úgy meglennének szólítva, mint egy gyermek. Nem csak gyermekekre van gondja Istennek, hanem rátok is. Bármilyen nehézséggel is küzdenétek az életben, Isten ezt üzezi nektek. Ne féljetek, mert megváltottalak benneteket, neveteken szólítottalak, enyém vagytok. Ámen. Valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván fennhangon az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Aláhalt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves szülők, keresztszülők, kedves család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek azt, hogy akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha akarjátok, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt egy gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, atyánk, őrizd meg és engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségédre felnevelkedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé. Segíts minket, hogy élőhitű, Krisztusunkat igazán követő, fele barátainkat tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts, hogy a mater fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul és a te szentened dicsőségére éljünk. Ámen.
Levente Csaba, megkeresztellek téged, Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Ámen. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Istennek igéjét az 51. Zsoltárból olvasom. A karmesternek Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsebéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, s vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, s vétkem mindig előttem van, egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, atyám vétekben fogant engem, te pedig szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevess el orcád elől, szent lelkedet nevedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam. Ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnak kegyelmesen, építs fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltáradan bikákat. Isten tegye áldottá az ő igéjét. Helyünket elfoglalván énekeljük a 220. énekünk első, második és harmadik versszakát. Drága Szentlélek, Úristen, könyörgünk Te hozzád. Látod, hogy milyen lélekkel jöttünk, milyen bűneink vannak. Látod, hogy életünket milyen dolgok foglalják el, ami nem illik oda. Látod, hogy mennyire kiszorítunk Téged kívánságainkkal, mohó vágyainkkal. Kérünk, Urunk, vizsgál meg minket, és mosd meg minket izsóppal, hogy legyünk tiszták, mint a hó. Áld meg az itt jelenlévőket, légy szent lelkeddel itt, hogy befogadhassuk a Te igédet. Áld meg a hallgatókat és az ige hirdetőjét. Amen. Istennek igéjét az 51. Zsoltárnak 4. versszakából olvasom. Teljesen mosd le rólam bűnömet, s vétkemtől tisztíts meg engem. Kedves testvérek, ez az imádság olyan ember szájából hangzott el, aki azt hitte, hogy ő lehet az életének ura. Ki nem köteles elszámolni dolgairól mások előtt. Neki nem kell rettegnie attól, hogy az emberi törvény lesújt a maga szigorával, hisz ő a király, aki ezeket hozza. Ő a maga életének ura, parancsolója és királya. De hova vezetett az ilyen gondolkodás az ő életében? Hova vezetett ez az autonómia Istentől. Dávid nem csak elvette Falej barátja feleségét, hanem még Galádul előre kitervelvén meg is ölte Becsabé férjét. Pedig csak egyszerűen megkívánt egy csinos és szép nőt. Ez olyan nagy baj. De ez sem volt neki elég. Birtokolni akarta teljesen annak életét, de útban volt a másik ember. Ezért önző kívánságának engedve eltávolította az ő útjából. Életének tragédiájának elején szívének csak egy pici csücskét adta át a kívánságnak. Ez a kívánság nem sok helyet kívánt, csak egy pici helyet, ahol szabad lehet Isten fennhatósága alól. És itt kezdődtek a bajok Dávid életében, ahogy a mi lelki életünkben is itt szokott elkezdődni a bajok sorozata. A bajok nem ott kezdődtek, hogy Becsabét megkívánta, és ezzel ártott a fele barátjának, hanem, ahogy bevallja a szerző, egyedül ellened vétkeztem, Istenem. Ott kezdődött el az egész, és itt kezdődik el nálunk is. Miért is? Mert Isten azt szeretné, hogy teljesen a kezébe helyezzük át életünket, teljes szívünket, mint hála áldozat. Ahogy pecsétünkön is megfigyelhető, Calvin kezében tartja szívét, és amelyet a menny felé ajánl, úgy nekünk is szívünk minden apró zegezugát oda kell adnunk. Egész szívünkben és teljes életünkben ő akar uralkodni, és ez csak egyedül a mi érdekünkben. Ő akar az első lenni. Ő akar életünk királya lenni. Hogy ő vele békességben éljük le az életünket, rettegés és félelem nélkül. Dávid Istennek adta a szívét, és teljesen rábízta magát, de jött az önző kívánság, amely helyet kívánt a szívében. Dávidnak Becsabé felé helytelen kívánság fogant. Talán azt gondolta, itt egy pici szabadságot adok magamnak, és levette Isten kezét ezen a ponton, és nem hagyta érvényesülni Istent ezen a jelentéktelen helyen. Aztán ez a kívánság csak nőtt és nőtt, és ennek a kívánságnak a tápláléka pedig nem volt más, mint Isten gyümölcsei, amelyet Dávidban kimunkált. Felemésztette benne ez a mohó vágy, és mint egy vírus legyengítette a lelki immunrendszerét. Látjuk, milyen láncolatot indított el Dávid életében ez a kis pont, ahol többé nem volt már Isten jelen. Ahogy a hegy tetejéről ledobott kis kő, amely halálos lavinát indít be, úgy viselkedett ez a kicsi pont, amit át nem adott Istennek az ő életében. Nem csak ő sérült meg benne, hanem mások is az ő környezetében. Nem csak őt nem kimérte, hanem másokat is. Ez csak egy icipici kívánság volt. Ránk is jellemző, hogy néha elvesszük Isten kezét szívünk egy jelentéktelen pólusáról, és újból kikiáltjuk saját független kiskirályságunkat, ahol nincs beleszólási joga Istennek. Aztán újabb és újabb területeket csatolunk le, azokból a területekből, ahol addig Isten uralma volt jelen. Kicsit később aztán azt fedezzük fel, hogy igazából mi már nem is vagyunk a magunk kis részének saját urai, hanem a bennünk élő és igen aktív bűnnek vagyunk már a bábúralkodói. Mindezek után csak tétlenül nézzük, hogyan a lelki békénk átfordul egy lelki anarchiába. Személyes példát tudok én is mondani, életemben megvolt egy ilyen szakasz, amikor azt mondtam Istennek imádságban, az indulat, a harag az az enyém, és visszaveszem. Ezt mondtam így kerek-perec ki Istennek, és meg is lett a vége. Ami eddig felépített bennem Isten, ajándékokat adott, ezen a pici ponton beengedtem az ellenséget, és mindent lerombolt. Kb. Úgy éreztem magam, mint a harmadik punháború után a kárthágóiak, amikor a városokat a rómaiak lerombolták, és annyira elpusztították, hogy felszántották, és sóval is behintették, hogy többé ott ne legyen élet. Ilyen is megeshet az hívő ember életében, és én is egyszer már átéltem ezt, ezért tudok úgy beszélni a dologról, hogy személyes legyen. Amikor megsértjük a hívő emberben meglévő hatalmi rendet, és amikor egyedül Isten ellen követjük el a lázadást, akkor önmagunk ellen is cselekszünk. Ahogy Toldi, még életünkben ássuk a saját sírunkat. Nem beszélve, hogy környezetünkre is kihat ez a lázadás. A környezetünk is veszélybe kerül miattam, csak azért, mert egy ponton nem vettem figyelembe, nem vettem komolyan Isten parancsait. Ezért nem csak az én életem fog hánykolódni a viharos tengeren, hanem másoké is, ahogy az Jónás lázadásának esetében jól meg lehet figyelni a Bibliában. Dávid és a mi esetünkben egy egyszerű példával lehetne a legjobban megvilágítani, hogy milyen súlyos hibát követett el, vagy követhetünk el, ha megnyitjuk szívünk ajtaját olyan kívánságoknak, amik nem Istentől vannak. Az olyan ember, mint Dávid, ekkor olyan súlyos hibát követett el, mint az az ember, aki minden tiltás ellenére magához fogadott egy oroszlán kölyköt. Kezdetek kezdetén biztos érdekes, munkás és játékos lehet egy ilyen állat. Elfél még az ember ölében, és talán még lehet is neki parancsolni, de később ez meg fog változni. Ilyenkor még tudunk neki örülni, hisz még egy pici lényeske, kevés igényekkel. Persze etetni kell, és ahogy nő, annál nagyobb és nagyobb az étvágya, ezzel pedig arányosan cseperedik is. Szépen lassan már a lakás is kicsi lesz számára, és a végén már a ház ura. A kis aranyos oroszlán kölyök már réges-régen tova tűnt, csak a boldog fényképek őrzik, hogy volt ilyen szakasza is az együttélésnek. Helyette egy böhöm nagy ragadozóval osztoz a lakás négyzetméterein a ház valódi ura. Egyszer csak eljön az idő, amikor már semmit sem tud adni neki a gazdája, mert teljesen kiett a vagyonából. Ez persze nem izgatja az oroszlánt, hisz természete szerint egy kegyetlen ragadozó, s ha éhes, akkor éhes, és nem válogat, és nem kegyelmez. Mi maradt tápláléknak? A volt ura, aki könnyen a napi menüvé részévé válhat, ha nem korrigálja ki a rossz döntését. Az ilyen ember nem fordul segítő kezekhez, akkor állandó rettegésben vagy bizonytalanságban élhet, attól félvén, hogy ő lesz a következő. De az ilyen ember mellett lévők is félhetnek, mert mi van akkor, ha ez az oroszlán elszabadul. Sokszor hallottam már prédikációkban, hogy a lelkész felszólítja a híveket, hogy feszítsétek meg az óembereteket. Ezzel a képpel tovább játszadoztam, és elképzeltem, mi van akkor, amikor mi egy kicsit enyhítünk ezen a büntetésen. Megengedjük az óemberünknek, hogy egy picit fellélegezhessen, és könnyítünk a terhein. Szabadon engedjük pár percre, hisz ennyi mindenkinek jár. Mit gondolunk, hogy utána önszántából vissza akar térni oda, ahová mi új emberünk juttatta? Persze, hogy nem. Inkább mindent megtesz annak érdekében, hogy újból szabad legyen. Ha kell, elkezd tusakodni, és az ellen, aki oda juttatta, de abban biztosak lehetünk, hogy oda vissza nem akar térni, ahová szegeztük. Látjuk magam által kreált példákból, és a zsoltáros imádságából, hogy mennyire pici és jelentéktelen dolgokból mekkora rossz dolog jöhet, vagy jött létre, pedig a kezdeti elindulásokból ez közel sem volt kivehető. Ahhoz, hogy minden a maga normális medrébe visszakerüljön, és visszaálljon Dávid békessége Istennel, ahhoz elengedhetetlen volt a bűnbánata. És Dávid a gyógyulás reményében megtette ezt az első lépést. Teljes bűnbánatot tartott. Professzorom szavaival élve nem csak vizisíjel, hanem bányászik az életében. Teljes korképet csinál a bűnbánó szív. Semmit sem takar el, mert teljes gyógyulást vár. Milyen beteg az, aki takargatja orvosa elől a legkisebb panaszait is, és közben teljes gyógyulást vár el. Bolond. nemes egyszerűséggel, mert annak sohasem lesz teljesen meggyógyult az élete. Teljesen látnunk kell, hogy mekkora kárt tud okozni az a pici dolog is, ha azt eltakarjuk. Az ember figyelme könnyen elsiklik Isten parancsain. Emberi mértékkel mérve nem is jelentős hiba. Csak akkor szúr szemet másoknak is, ha már másokat is veszélyeztet, vagy ha emberi törvényeket sért. Pedig legtöbbünknek az a bajunk, hogy mi sem mondjuk el a mennyei orvosunknak, betegségünknek minden okát, de közben teljes gyógyulást várunk el tőle. Dávid lelki betegségének nem az volt a forrása, hogy paráználkodott és ölt, hanem mert egyedül Isten ellen vétett, amikor visszakövetelt részeket tőle. De a bűnbánat révén akkor lehetősége akadt arra, hogy visszaadja, amit elvett és tönkretett a lázadásával. Nekünk is van erre lehetőségünk, de itt minden elvesztett perc számít. Ahogy egy betegségnél is fontos, hogy gyorsanabb beavatkozzanak, mert az eredeti betegségnél sokkal veszélyesebb szövődmények alakulhatnak ki testünkben. Tehát aki nem teszi meg a teljes bűnbánatot, nem a teljes korképet, az állandóan a kezét fogja tördelni, ahogy az az ember egy lelkészi anekdótában, aki elmegy lelkészéhez, hogy megvallja a bűnét. Kérdezi a lelkész. Hát mi a bűne? Feleli erre az atyafi. Loptam, és azóta nem tudok megnyugodni. Kérdezi a lelkész. Mit lopott? Loptam egy kötelet. Mondja az atyafi, és tovább tördeli a kezét. Megszól a lelkész látván, hogy még most sem nyugodott meg az emberünk. Elmondta a vallomásod, nyugodjon már meg. Erre feleli az atyafi, de még mindig nem vagyok nyugodt, kérdezi a lelkész, miért nem? Hát tetszik tudni, a kötél végén volt valami, kérdezi a lelkész, mi volt a kötél végén? Egy tehén, feleli az atyafi. Nos, amikor a bűnbánat teljes, és a vallomás is teljes, akkor az igazi bűnbánat, csak az igazi bűnbánat, és csak akkor jön a teljes gyógyulás az életünkbe. Mi kell ehhez a teljes gyógyuláshoz? Isten bűnbocsánata. Ez a gyógyszer csak akkor tudja leginkább kifejteni a hatását, ha azt a betegség kiinduló pontjára teszik. Életünk akkor lesz újból élő, ha a trónt, a királyi széket, szívünk közepét, amit elfoglalt a kívánság, és később bűnszült, annak helyére visszakerül Jézus. Ezért imádkozik a Zsoltár író úgy, hogy teljesen mosd le a bűnömet. Nem azt kéri, hogy külsőleg ruháimat mosd meg a vértől, hanem azt kéri, hogy engem tisztíts meg, Uram. Ne a ruháimat, ne a külső megjelenésemet. Engem, magamat. Így kér új szívet, új lelket magának. Járja át teljes valóját, Isten bűnbocsánata. Töröljen el benne minden szennyet, pusztítson el minden oda nem valót. Jézus által kapott bűnbocsánat mindezt bennünk is megcselekedheti. De ezzel még nem fejeződött be az áldások sora. A mennyei orvosunk kezelése. Isten még erőt is ad a terhekhez a továbbiakban. Isten gyógyszere életünknek ad egy immunrendszert is, ami által egy csomó lekötött erő felszabadul, mert lekerül a bűnterhe. Csak a terhektől megszabadult ember tud újból nekivágni az élet folytatásához. A bűn terhe az ember tagjait megroskassza, összetöri, míg a bűnbocsánat, a teher levevése, amit egy regnáló folyamat követ, amiben megerősíti tagjainkat, hogy a jövőben jobban ellenálljunk. Akit Isten meggyógyít, azt valóban meggyógyít. Aki kijött a bűnből, az másokat is arra tud segíteni, hogy ők is kijöjjenek abból. Abban a pillanatban, ahogy helyreáll a rend az Urához visszatért emberben, úgy ebben a rendben megtalálja a küldetését is, amit személyesen ránk bíz az Isten. Ezért kér Dávid és bizonságtévő ajkakat, hogy másoknak is elmondja, hogy kinél is találhatja meg az ember a gyógyulást. Nem tudom, ki milyen lélekkel van itt jelen, de Isten mindenkinek üzen Dávid történetén keresztül. Valakinek azt üzenheti, hogy vigyázz, mert a piciből nagy lehet. Valakinek azt üzeni, hogy segítek, de mondd el, mi fáj. Valakinek pedig azt üzeni, hogy állj készen, bizonyságtévő lélek, mert valakinek szüksége van rád. Akinek van füle a hallásra, az hallja meg, és azt szerint vívja meg a hitnemes harcát. Ámen. Énekeljük a 445. énekünk első, második, harmadik, negyedik és ötödik versszakát.
Thank you.
Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy te egy kegyelmes Isten vagy. És féltőn szeret minket, mi akik valamikor fellázadunk ellened, csak azért, mert egy olyan célt követünk, ami sehová se vezet. Látod, Uram, hogy mennyire kapzsit tudunk lenni, és másokat is el tudunk az utunkból távolítani. Látod, hogy munkahelyünkön is, vagy bárhol a világban, családon belül, ha érdekünk úgy kívánja, félretesszük a másikat. Látod, Urunk, hogy mi a bűn forrása. Látod, hogy egyedül csak te ellened vétkeztünk. De köszönjük, Urunk, hogy nálad van esély arra, hogy ebből újból megtérjünk, újból visszatérjünk hozzád. Látod, Urunk, hogy nem csak másoknak okozunk károkat, hanem magunknak is. Kérünk, Urunk, téged, hogy mutasd meg, hogy a magunk ellenségei vagyunk, ha így viselkedünk, ha ellenet teszünk. De köszönjük, Urunk, és hálásak vagyunk arra azért, hogy te újból megerősítesz minket. Újra regenerálod a mi testünket, a mi lelkünket, és megszabadítasz. És köszönjük, Urunk, hálásak vagyunk arra azért, hogy másoknak is hirdethetjük ezt a gyógyulási lehetőséget. Kérjük, Urunk, hogy hazánk is gyógyuljon meg azoktól a sebektől, amit az emberi kapcsiság okozott, a gyűlölet, a harag. Látod, Urunk, hogy kivétel nélkül mindannyian beletettünk abba, hogy az ország ide fajuljon. Kérünk, Urunk, téged, hogy vigyázzál hazánkra, és adjál felelős kormányt, és adj nekik bölcsességet, hogy úgy vezethessék az országot, ahogy a te akaratod megkívánja. Áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen. Mondjuk el az úttól tanult imádságot.
Mi atyánk, legyen a mennyed, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. Minden, amit elérünk el, add meg nekünk ma. Bocsáss meg meg a fényeket. Mindképpen mi is megbocsátunk az ellenfél közéknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalma és a dicsőség mindenki.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyülekezeti alkalmaink hétfőn 7 órakor kezdődik, este 7-kor a keresztkérdések kurzusa. Szerdán 9 órakor reggel nyugdíjas délelőttünk, csütörtökön 6 órakor bibliaóra, pénteken 6 órakor konfirmáció előkészítő az ifjaknak, és ugyanebben az időben 6-kor az ifjúsági bibliaóra is elkezdődik. Még ezen a napon 7 óra 30-kor bibliakör a felnőtt testvéreinknek. Vasárnap 10 órai kezdettel szokásosan istentisztelet, a gyerekeknek lent gyermekistentisztelet, és ha valaki pici gyermekét hozza el, annak fel tudjuk ajánlani a babamama szobánkat. Istentisztelet előtt szokásos énektanulás 3:40-kor kezdődik. És vasárnap jövő héten 4 órai kezdettel családi istentisztelet lesz. Kérem gyülekezeti tagokat, hogy imádkozzanak ezeket az alkalmakat, hogy áldottak legyenek. Örömmel hirdetem, hogy május 2-án, vasárnap délelőtt istentiszteletünkön a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának hallgatói szolgálnak. Imádkozzunk az ő szolgálataikért is. Ebben az évben is lesz evangelizáció gyülekezetünkben, május 4-től 7-ig, 6 óra 30 órai kezdettel idősebb Somogyi László nyugdíjas lelkipásztor hirdeti itt Isten igéjét. Arra is lesz lehetőségünk, hogy nyári gyülekezeti csendes hét keretében egy hetet együtt töltsünk el, Istennel való kapcsolatunkra több időt számva. Időpontja július 5-től 11-ig, helyszíne Pénzesgyőri Jászmin panzió, Zirc közelében. Tájékoztató lapok a Persely mellett. Kérjük, lehetőleg minél hamarabb jelezzék részvételi szándékokat. A késlekedéssel a szervezők munkáját nehezítjük meg. Felhívom a gyülekezetet az adakozás lehetőségére a Biblia szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen. Isten tiszteltünk végén énekeljük a 446. énekünk első és második verszakát, az utolsó verszakát fennállva, és azután rögtön énekeljük nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt.
Vegyük Isten áldását.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Áldás, békesség, viszontlátásra.